Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, a 487. dicséret első és második verseinek éneklésével. A 487. dicséretnek az első verse így kezdődik: Magasztallak én téged. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Először a 23. Zsoltárnak énekeljük az első három, illetve mindhárom versét. A 23. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak, a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Mit akar Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy sem átkozódással, sem hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk Isten nevét. Se tiszteletlenül ne említsük, sőt, ezekben a rettenetes bűnökben még elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt. Isten szent nevét mindig félelemmel és tisztelettel említsük, hogy róla igazán tehessünk vallást, őt segítségül hívhassuk, szóval és cselekedettel magasztalhassuk. Hát annyira súlyos bűn Isten nevét esküdözéssel és vagy átkozódással meggyalázni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik bár tehetnék, nem tiltják és nem akadályozzák? Valóban az. Nincs nagyobb bűn, mely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének meggyalázása. Meg is hagyta, hogy halálbüntetés jár érte.
Kedves testvérek, úgy hirdettük, hogy a mai napon imádkozunk együtt a hittanosainkért, és Isten áldását kérjük rájuk is, és imádkozunk azokért az iskolákért is, amik a területünkön vannak. Mivel gyermekisten tisztelet is lesz, most az Isten tiszteletnek erre a részére kerül ez az imádság, ez a közben járó imádság. Jöjjetek, helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és vigyük Isten elé a mi helyzetünket, vigyük Isten elé ezt a tanévet imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen sokszor fordul elő az életünkben, amikor váratlan helyzetek vannak, olyan kilátások, amire nem számítunk, amiket még nem éltünk át. Így van ez most a mi nemzedékünk, ezzel a járványhelyzettel is. Kezdődik az iskola, hiszen kezdődnie kell, hiszen a gyermekeknek tanulni, a tanároknak tanítani, a szülőknek pedig dolgozni kell menni. És közben tele van a szívünk aggodalommal, megvalljuk előtted, mit hoz a holnap. Mindig van egy kis izgalom, amikor elkezdődik egy tanév, amikor az elsősök iskolába mennek, amikor a gyermekeink iskolát váltanak, amikor elkezdünk izgulni a hitoktatásért, elkezdünk izgulni, hogy mindenütt ott tudjunk lenni, minden helyen el tudjuk vinni az evangéliumot azokhoz, akik hallani akarják. Urunk, hadd köszönjük meg először azokat a gyermekeket, akiknek a szüleit indítottad, hogy beírják őket a hittanra, hogy megismerjék Istennek a szeretetét, a te kegyelmedet, megismerjék az evangéliumnak az üzenetét. Urunk, köszönjük, hogy te így munkálkodsz sokaknak a szívében. Nem tudjuk a döntéseknek a hátterét, az okait, de mindegy, nem is számít, egy valami számít, hogy nálad legyünk, hogy értsünk téged. És Urunk, imádkozunk a családokért, a hittanos gyermekeink családjaiért most különösen is. Kérünk, hogy ne szűnjön meg az ő életükben a buzgolkodás, és ne szűnjön meg az a reménység, hogy mindannyian hozzád közelebb kerülhetünk. És így imádkozunk nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem mindenütt, a hitoktatásért, a bizonyságtételért, a gyermekek között, az iskolákban, a tanárok között, és nem csak azokért, akik a mieink, akik a mi óráinkra járnak, hanem imádkozunk különösen is azokért az iskolákért, azért az öt iskoláért, ahol mi vagyunk ott református hittan, tanítással, református hitoktatóként. Kérünk, hogy mindenütt légy segítségül, hogy okosan és békességben, minél kevesebb gonddal mehessen végig ez a tanév. Hadd legyen a tanároknak, a pedagógusoknak jó eredménye a munkálkodásuknak, hadd legyen örömük abban, amit végeznek, hadd találjanak rá arra, hogy nem hiába való az ő munkájuk. És Urunk, jó lenne, hogyha eljutnánk odáig, hogy ez a munka, amit mi hitoktatóként vagy tanárként végzünk, az Úrban sem hiába való. Urunk, te tedd értelmessé az életünket, és te őrizd meg bennünket ebben. Kérünk téged, hogy áld meg a hitoktatókat, áld meg a gyermekeket, a családokat és az iskolákat, és őrizd meg mindannyiunkat. Hittel, bizalommal jövünk Jézus Krisztusért eléd. Amen. Most pedig az ároni áldás szavaival kérünk áldást gyermekekre, hittanosokra, tanárokra, iskolára, a következő tanévre. Álljunk fel mindannyian. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Szeretettel hívom a gyermekeket, hogy a gyermekisten tiszteletre menjenek most le, a felnőtteket pedig, hogy ugyanazt az igét ismerjék meg. A gyermekisten tiszteletet a gyülekezeti teremben, szabad lekísérni is a gyerekeket, tartjuk. Még próbáltuk ott is távolabbra rakni az asztalokat, így szeretettel várjuk a hittanosainkat. Most és mostantól a gyermekisten tiszteletre. Még szabad csatlakozni. Mi pedig álljunk föl, és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, várjuk a Te áldásodat, erre az Isten tiszteletre, Te szólj hozzánk, és szólíts meg bennünket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek azt az igéjét, amely megírva található a János szerinti evangélium 10. részében. Ez az ige a 10. részben az első verstől egészen a 18. versig kerül felolvasásra, így hangzik. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Akinek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja, aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár, és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres, és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda, hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek! Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, válaszoljunk az ő megszólító szavára. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Olyan jó volt hallani ezt az igét ezen a napon, amikor emlékeztetsz bennünket hogy te vagy a mi pásztorunk. Mi pedig a te juhaid vagyunk, te vagy a mi vezetőnk, te vagy a mi megtartunk, te vagy a mi megmentőnk, mi pedig a te választott népeid vagyunk. Olyan jó volt, hogy emlékeztettél arra, hogy hozzád tartozunk. Hogy bárhogyan is forduljon az életünk, hogy akár büszkék, akár büszkén, akár szégyenkezve állunk előtted, mégis a tieid vagyunk. A te gyermekeid, akiért eljöttél erre a világra, akiket meg akarsz ragadni és meg akarsz tartani. Urunk, olyan jó ez a biztatás, hogy van pásztor. Hogy van pásztor, akinek fontosak vagyunk, akinek fontos a mindennapunk, fontos az örök életünk, és fontos ez a mostani életünk. Hogy ha nincs is már, aki rólunk gondoskodjon, te akkor is megmaradsz mellettünk. És hogyha ránk terhelődik az életnek a terhe, akkor te vagy az, aki segítesz hordozni. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy a mostani helyzetünkben, bármilyen is legyen az, így borulhatunk le előtted. Mint jó pásztorhoz jöhetünk, és jöhetünk, mint kegyelmes atyához, aki mindeneknek az ura vagy. Arra kérünk, hogy taníts most bennünket, növeld a mi hitünket, erősítsed meg a mi elkötelezettségünket, és bátoríts minket. Hadd legyen ez a mostani istentisztelet egyszerre olyan is, amelyben választ kapunk a kérdéseinkre, biztatást az erőtlenségünkben, és segítséget a megújulásban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve énekeljük a 80. Zsoltár első versét fennállva. A 80. Zsoltár első verse így kezdődik, hallgasd meg Izrael pásztora. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, János evangélium a 10. részének 11. versét. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban, akik velünk együtt olvassák a Bibliaolvasó kalóz szerint a Szentírást, és a vasárnapi istentiszteleteken is részt szoktak venni, azok talán most meglepődve néznek szét. Jól láttuk? Mintha nem ez lett volna a napi ige. Mintha nem itt tartanánk. Jól. Tényleg nem itt tartunk, mégis itt tartunk. Azért választottuk ezt az igét erre a mai napra, hogy egy olyan üzenetet találjunk, nem csak itt mi együtt a templomban, hanem a gyülekezeti teremben, a gyermekisten tiszteleten is, amelyet szülők és gyermekek együtt vihetnek haza. Egy olyan üzenetet, amely könnyen érthető, ezt majd meglátjuk, amely könnyen megjegyezhető és magunkkal vihető. Én vagyok a jó pásztor. Ez a gyönyörű ige szólít meg bennünket ezen a napon. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus, és ezzel az igével szeretnénk nem csak a tanévet, nem csak a gyermekisten tiszteleteket, hanem ezt az őszt elindítani, amely hát sokfajta kihívással vár ránk. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, aki naponta megint aggodalommal figyeli azokat a számokat, amiket nyilvánosságra hoznak, hányan betegedtek meg. De én hiszem, hogy nekünk olyan pásztorunk van, aki minden helyzetben megőriz és megtart bennünket. Úgy kezdődik ez az ige, én vagyok. Úgy tűnhet, mintha csak valami átlagos megszólalás lenne, mi mégis a János evangéliumának az egyik sajátosságát látjuk ebben. De akik olvassák a Szentírást, azok látják, hogy a Máté, Márk és Lukács evangéliuma mennyire sok tekintetben hasonlít egymásra, és ehhez képest, a hasonlóságokhoz képest a János mennyire más. És ebben a dologban is más, hogy többször előfordul, amikor Jézus önmagáról vall, így én vagyok. Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az igazi szőlőtő, vagy itt kettő én vagyok mondás is elhangzott, én vagyok az ajtó, és én vagyok a jó pásztor. Olyan dolgok, amikor Jézus önmagáról valami fontosat mond el néhány mondatban, a küldetéséről, arról, amit az atya rábízott. Valamit, amit nekünk meg kell érteni, és amit megértettek a tanítványok, és fontos volt számukra. Most ez a mondat hangzik el, ezt emeltem ki, én vagyok a jó pásztor. Talán nem magától értetődő, és talán mégis magától értetődő ez a mondás. Egyrészt akkor és ott többet jelentett ez, mint hogyha ma azt mondanám valahol, hogy én vagyok a jó pásztor, vagy hogy van egy pásztor, aki jó pásztor. Mást jelentett, más környezetben hangzott el, több üzenete volt egyrészt. Másrészt meg mégis ezt a kifejezést mi a gyülekezetben használjuk. Hát van a jó pásztornak egy ilyen haszontalan változata a lelki pásztor, tehát aki nem ugyanaz, mint a jó pásztor nyilván, de valahogy a kép mégis ugyanaz a helyzetet, ugyanazt a feladatot adja, csak senki nem merheti magát az Úr Jézushoz mérni vagy hasonlítani, de példaképként ott áll előttünk. Szóval a pásztor egyébként is, aki járt hittanra, aki járt templomba, az ismeri ezt a helyzetet, pásztor és bárány. Hát ugye a bárány az más tekintetben is megjelenik. Ugye Jézus mondja magáról, hogy ő a pásztor, de ugyanakkor a bárányhoz is hasonlítja magát, hogyha azt hiszem itt van a zászlónk, a zászlón ott van a bárány rajta. Abban a tekintetben a páska bárány, az áldozati bárány jelenik meg. Nem keverendő össze a jó pásztornak a képével. Szóval amikor azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor akik ott vannak, azok sok mindent értenek, sok mindent megértenek ebből. Bár pont azt olvassuk, hogy vannak, akik nem értik, nyilván a farizeusok és az írástudók, a Jézussal vitatkozók nem értik, hogy miről beszél Jézus, vagy nem akarják érteni. Ezért hangzik el utána, hogy én vagyok a jó pásztor. Rögtön azzal szembe hangzik el, hogy a nép vezetői azok nem jó pásztorok akkor ott Izraelben. Miért nem jó pásztorok? Azért, mert nem ismerik fel a messiást. Ez a legnagyobb bajuk, ez a legnagyobb problémájuk. Az összes többi az mind ott van és orvosolható lenne, de a maguk gőgében, abban, hogy azt gondolják, hogy ők mindent jól csinálnak, és hogy minden rendben van azzal, amit csinálnak, és hogy nem kell ebben alázatosnak lenniük, nem sikerül felismerniük, hogy Jézus Izrael megígért messiása. Nem ilyet várnak, másra számítanak, és ezért mondja Jézus, ezért is mondja, hogy van jó pásztor, és ő az. Ugyanakkor a pásztornak van egy olyan többletjelentése abban a környezetben, amit csak az ismer, aki ismeri ezt a környezetet, és mi ismerjük ezt a környezetet, ismerjük azt a ószövetségi környezetet, amelyben ez elhangzik. Ugye tudjuk, hogy a ősatyák, Ábrahám, Izsák, Jákob kisállattartó nomádok voltak, mondhatnánk így, nem nagy állatokat, hanem kisállatokat tartottak, kecskéket, juhokat, pásztorkodással foglalkoztak, meg kereskedéssel, kicsit összetettebb a dolog, de mindenképpen nem a földművelés, hanem a pásztorkodás, és vándoroltak a nyájjal a jobb legelő felé, ismerős a történet talán, amikor Ábrahámnak a pásztorai szolgái összevesznek az unokaöccsének, Lótnak a pásztoraival, erről folyik az élet, hol van a jobb legelő, hogyan lehet ezt megtalálni. Szóval ez a pásztorkodás egyszerre az ősökre is utal, másrészt pedig utal Dávid királyra. Nem olyan régen, hogyha már a bibliaolvasó kalauzt említettük, olvastuk a Sámuel könyvében azt a történetet, amikor szembe kerül Góliáttal Dávid, a pásztor fiú. És ott is előkerül az a kérdés, ugye Saul még a király, Izraelnek az első királya, és ott állnak egymással szembe a hadak, ott van egyik oldalon a filiszteusoknak a hadserege, és ott kiáll az ő vezér katonájuk, az egyik ilyen félelmetes katona Góliát, egy óriás, akiről megtudjuk, hogy gyerekkorától kezdve edzésben van. Ugye az akkoriban divat volt, hogy a főtisztek, vagy a vezetők, vagy a legjobb harcosok megvívtak a csata előtt egymással. Ugye ők voltak az akkori elit katonák, megvívtak egymással, és bizonyos tekintetben adtak egy hangulatot a későbbiekre nézve is, hiszen aki győzött, az jobban feltüzelődött, aki vesztett, az meg talán meg is rémült, és senki nem mer kiállni Góliáttal, Dávid pedig megérkezik, aki még olyan fiatal, hogy nem vesz részt ebben a háborúban, mert még nem kell mennie, a bátyjai azonban ott vannak, de már olyan régen vannak ott, hogy elfogy az élelem, ugye a logisztikát otthonról biztosítják, viszi Dávid az élelmet a testvéreinek, és akkor találkozik ezzel a helyzettel, és így jelentkezik ő, hogy nem mondjam el az egész történetet, arra, hogy majd ő megvív Góliáttal. És ott mondja el, hogy amikor ő pásztor volt, és vigyázott a nyájra, medvét is ölt, meg oroszlánt is ölt, tehát, hogy meg fog vívni ezzel a harcossal is, és le fogja győzni az Isten segítségével. Dávid Izraelnek a pásztor királya. Egy pásztorból lett király, egy pásztor fiúból lett király. És bizonyára itt is ugyanazt teszi, mint amit tesz a nyájával, az apjának a nyájával, amiről ugyan a testvérei azt mondják, azt a néhány juhot, ugye nem tetszik nekik Dávidnak a viselkedése, ugyanazt teszi Izraellel is, megvédi az ellenségtől. Hiszen a pásztornak ez az egyik feladata, megvédeni a juhokat az ellenségtől. Megvédeni az ellenségtől, azoktól, akik el akarják ragadni, akik az életére törnek, megvédeni a tolvajoktól, megvédeni minden veszedelemtől. Izraelt védi meg akkor, amikor legyőzi Góliátot. Pásztor királyként uralkodik később, akinek az a dolga, hogy gondoskodjon a népéről. Amikor azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, a hallgatóság ismeri ezt a történetet nyilvánvalóan, és értik a célzást. Ugyanakkor, amit Jézus elmond, az először nagyon életszerű. Ez egészen mindig életszerű, de hogy elsőre úgy tűnik, hogy csak azt írja le, ami ott történik. Vagyis leírja, hogy a pásztor vigyáz a nyájra, éjszakára betereli őket az akolba, betereli őket egy kővel körülvett részre, és utána pedig ott van az őr, csak azt engedi be az őr, aki valóban a nyájnak a pásztora, mert azt ismerik, és amikor pedig megy elől, akkor megy a nyáj utána, mert ismerik a hangját. Ugye kicsit más a pásztor, amikor mi megjelenik előttünk egy pásztor, akkor ott van előttünk a hortobágy, mondjuk, vagy valami szép, sík terület, ott van a pásztor a botjával, a pásztor bottal, és ott van a gyönyörű kutyákkal, akiknek csak csettint, füttyent, és a kutyák már intéznek mindent, és megy elől a nyáj, baktat utána a pásztor, és hát így haladnak előre. Izraelben fordítva van, a pásztor megy elől, ő vezeti a nyájat, és mindenki követi őt, és ismerik a hangját, azért követik őt. És azt is elmondja Jézus, hogy ő pedig név szerint ismeri a juhait, tudja, hogy melyik. A juhok így első ránézésre nagyon hasonló állatok. Tehát ha nekem kellene mondjuk egy juhnyájban mutatnának egy állatot utána megtalálni, valószínűleg nagyon nagy gondba lennék, nem tudom, hogy a testvérek hogy boldogulnának ezzel, nagyon hasonló állatok. De egészen más helyzet a pásztor számára. A külső szemlélőnek hasonlók, de a pásztor mindegyiket ismeri. Ismeri a történetüket. Tudja, hogy jöttek a világra. Tudja, hogy ki volt a ki volt az anyajuk, amelyik ellette. Tudja, hogy mi történt vele, mikor sántított. Tudja, hogy jókedvű, rosszkedvű. Nyilván vannak sajátosságaik, nem mind ugyanolyanok. A pásztor ismeri anyáját. Ezt a képet használja Jézus önmagára. Ő ismeri anyáját. Nyáj és személyes ismeret. Számomra ez egy nagyon fontos üzenete ennek az igének. Hogy egyszerre tartozunk Isten népéhez, de nem birkák vagyunk az Isten népébe ugyanolyanok, hanem személyiségek és egyéniségek. Akit Isten mindenkit egyenként tud úgy megszólítani, ahogyan meg akar, hiszen ismer bennünket, tudja, milyennek teremtett, milyennek alkotott, ismeri a gyengéinket, ismeri az erősségeinket, ismeri azt, hogy mi az, amit tetszik nekünk, mi az, amit nem szeretünk, mindent tud rólunk, egyen-egyenként, név szerint ismer bennünket. Nem a tömeg vagyunk, hanem egyéniségek vagyunk Jézus számára, akihez személyesen szól, és akiket személyesen hív el. De ez az elhívás, ez nem valami fajta egykézésről szól. Ez az elhívás arról szól, hogy az ő nyájának a tagjaivá hív el. Vagy fordítsuk le, lépjünk ki ebből a képből, az ő népe tagjaivá, a választott nép tagjaivá. Mindenkit név szerint ismer, mégis együtt tekint erre a népre. Együtt tekint erre a népre, akiket az ő akarata szerint választott ki, hívott el, és akar megbízni azzal, hogy ebben a világban és minden időben azok, akik az ő kiválasztottai, bizonyságot tegyenek róla. De ő a jó pásztor, ő van elől. Nem mi vagyunk elől, nem a mi terveink, nem a mi akaratunk, hanem ő van elől. Ő az, akit követnünk kell, ő az, akire figyelnünk kell, ő az, aki a példaképünk kell, hogy legyen. Ő az, aki azért jött erre a világra, hogy az életét adja a jókért. Egy kicsit megállok, mert azt mondtam, hogy a lelki pásztorok nem hasonlíthatók ilyen módon, én azt gondolom, Jézushoz, bár példakép, és nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak őt kell követnünk, mégis van a magyar protestáns egyház történelemben olyan, biztos sok van, de én most csak egyet említek, amikor ezek a protestáns lelkészek nem kímélték a maguk életét sem, hanem elsősorban az Úristenhez ragaszkodtak. 1671-81 között zajlik a gyász évtized Magyarországon, az ellenreformációnak a legvéresebb szakasza, a legdurvább üldözése a protestáns, itt református és evangélikus gyülekezetek, keresztjének, lelkészek irányába. Ekkor történik az, hogy 42 prédikátor úgy dönt, hogy a fenyegetés ellenére a pozsonyi vésztörvényszéken mégis a hitükhöz ragaszkodnak. Nem hajlandók áttérni a katolikus hitre, nem hajlandók önként elhagyni az országot, hanem megvallják a hitüket. Ők a gályarab hőseink, a gályarab prédikátorok, akik az életükkel is elpecsételik ezt a történetet. Természetesen ez a gyönyörű történet, és ez a hősies helytállás minden időben emlékeztet bennünket arra, hogy a mi hitünk ennyire értékes, hogy voltak olyanok, akik előttünk járva ragaszkodtak ennek a hitnek az igazságához, és én hiszem, hogy biztat bennünket is ez. Hogyha Dunántúlon járunk, különösen is dunántúli lelkészekről volt szó, vannak templomok, ahol ott vannak ezek az emléktáblák, emlékeznek azokra a lelkészekre, akiket gályarabnak adtak el végül Nápolyba, és akiket, hogy befejezem a történetet, végül egy holland admirális, egy szép filmet készítettek róla, de ez a rész kimaradt belőle, de Reuter admirális szabadított ki, Hollandiába gyűjtöttek. Ugye, hogyha valaki megnézte a holland-magyar kapcsolatok kiállítást, amit a gyülekezet készített néhány éve, akkor majd ki fogjuk újra valamikor állítani megint, akkor láthatta, hogy a holland-magyar kapcsolatok azok olyanok, amelyekben nem csak a mi templomunk építés történetében játszottak szerepet, hanem volt ennek előzménye is. Szóval ők gyűjtöttek, és ennek ellenére nem akarta kiadni a nápolyi király, és ugye a történet szerint a holland flotta, amikor megérkezett hadiflotta. Ugye abban az időben, ugye holland hadiflotta most nem mond sokat, de abban az időben a holland hadiflotta volt Európa legerősebb hadiflottája. Akkor mondta az admirális, hogy akkor lőni fogják Nápolyt, és ez győzte meg a nápolyi királyt arról, hogy jobb lesz mégis azért a pénzért, amit hoztak odaadni a prédikátorokat. De azért figyeljünk kis egyháztörténeti kitérő után megint Jézusra, azt mondja, hogy ő a jó pásztor. És olyan érdekes ez, hogy nem úgy a jó pásztor, hogy utánunk nyúl azzal a bottal, és addig üti a fejünket, amíg nem tartozunk hozzá, hanem olyan jó pásztor, aki tud hívni bennünket, aki megszólít és hívogat, türelmes szeretettel szólít meg, hogy az övéi legyünk. És mi vagyunk azok, akik halljuk, de úgy teszünk, mintha nem hallanánk, akik halljuk, de aztán utána inkább mégis másfelé megyünk, halljuk, hogy ki az, akit követnünk kellene, de mégis el tudunk kóborolni. És olyan szép, ami ehhez kapcsolódik az a történet, biztos ismerős, a századik juh, aki elkóborol a nyájból, és az igazán jó pásztor az utána megy annak az egynek, és megtalálja, megmenti, és visszaviszi. Ilyen elveszett juhok vagyunk Isten nélkül, ilyenek vagyunk, akik magunkra maradottak, akik a bűneink között vagyunk, menthetetlenül, hogyha Jézus nem talál ránk. Hogyha nem talál ránk, és nem ragad meg, és nem visz bennünket vissza oda, ahová tartozunk, ahová szánt bennünket az Isten, ahol látni akar bennünket az Isten, az ő követőiként, hozzátartozóként, az örökkévaló népe tagjai között. Így hív bennünket is ezen a vasárnapon, ezzel a gyönyörű igével, én vagyok a jó pásztor, és te pedig, mi pedig lehetünk az ő nyája, lehetünk az ő megtalált juhai, lehetünk azok, akik hallgatunk az ő szavára, és követjük őt. De hogyan lehetséges ez? Azt mondja magáról, a jó pásztor életét adja a juhokért. Ugye itt a béresekkel veti össze, a béresek azok, akik alkalmazottak, akik, hogyha jönnek a tolvajok, hogyha jönnek a vadállatok, nem kockáztatják az életüket azért, hogy azt a néhány juhot megmentsék, hiszen nem az övék. De akinek a tulajdona, akinek a megélhetését, a vagyonát jelenti, nyilván nem Jézus esetében, most itt a konkrét nyájra és a konkrét pásztorra gondolok, akiről Jézus mesél, aki a példa, annak meg kell védenie, annak vigyáznia kell rá, mert az övé. Azt mondja Jézus, ilyen a Messiás, ilyen ő maga is, mert ez a nyáj az övé, ő meg fogja védeni, ő meg akarja védeni ezt a nyájat, akár az élete árán is. De hát milyen veszély fenyegeti az Istennek a népét? Mindenkit fenyeget az a veszély, hogy a bűn miatt a büntetést kapjuk meg. Mindannyiunkat fenyeget az a veszély, hogy a bűnünkben maradunk. És tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. Tudjuk, hogy ha nem térünk meg, és nem leszünk Istennek a gyermekeivé, és nem kötelezzük el magunkat mellette, és nem hívjuk segítségül az ő szent lelkét abban, hogy megmaradjunk ezen az úton, akkor el vagyunk veszve. El vagyunk veszve, mert nem vagyunk jobbak senkinél, hanem mi is ugyanúgy Isten szeretetére szorulunk rá. De milyen jó, hogy Jézus eljött erre a világra, odaadta az életét, értünk a kereszten, és mi pedig megmenekültünk, és örök életet nyertünk ezáltal. A mi életünk úgy lett örök élet, úgy maradt meg, úgy kaptuk vissza, hogy volt egy pásztor, aki a magáét odaadta. Ahogy olvastuk önszántából, nem azért, mert olyan helyzet volt, mert kénytelen volt, hanem mert azért jött, hogy odaadja értünk az életért. És ez a pásztor, akiről itt szó van, ez a jó pásztor nem fejezte be ezzel a munkáját. Meghalt értünk, és feltámadt értünk, és Isten elküldte az ő szent lelkét, hogy ez a nyáj egészen valóságos legyen, és pünköstkor létrejött az első gyülekezet, hogy Isten igéje hallatszódjon, hirdettessék, hogy az egész világ megismerje Istennek a szeretetét. Nem olyan vezetőnk, nem olyan megváltunk van, aki ne ismerne bennünket, hanem olyan van, aki ezzel a szelídséggel jött hozzánk, de így ragaszkodik hozzánk, és ilyen határozottan akar megvédeni bennünket. Hív, hogy az ő nyája legyünk, és egyenként, önként, a magunk döntése szerint, az ő hívását elfogadva, akaratába beilleszkedve, tartozzunk hozzá és kövessük őt. Van pásztorunk, aki elől megy. Nem az a kérdés, hogy merre kell menni. Nem az a kérdés, hogy hogyan kell élni. Az a kérdés, hogy én akarom-e. Hogy én elfogadom-e. Van előttünk egy út. Jézus megy előttünk. Tudjuk, hogy nem tudunk ugyanúgy menni, nem tudunk ugyanolyanok lenni. Valaki egyszer azt kérdezte, sokszor felvetődik a kérdés, hogy mit tenne Jézus. Jó tudni, hogy mit tenne Jézus, de nem biztos, hogy mi mindent meg tudunk tenni, amit Jézus tett. Nem biztos, hogy mi mindenre képesek vagyunk. Amikor azt mondják a tanítványok Jézusnak, hogy ők mindent megtesznek, amit ő megtesz. Kiisszák azt a poharat is. Azt mondja, hogy ki tudjátok inni a poharat. De oda, hová ő megy, mégsem mehetnek. Igen, lehet, hogy nagy dolgokra küldi el a tanítványait Jézus, de mégis tanítványok maradnak. Tanítványok maradnak, akiknek az urat kell követni. Azt, aki előttünk megy. Jézus nem úgy példaképünk, ahogy az emberek példaképek ebben a világban. Ezt azért így el kell mondani. Nem arról van szó, mindig vannak példaképek, azok mindig vannak. Hol ezek, hol azok. Ugye néha fogják, a példaképeket ledöntik, és akkor majd mások lesznek, van amivel egyetértünk, valamivel nem. Egy-egy ilyen példakép ledöntésében még én is vitézkedtem, Lenin szobornál csak ott voltam, de volt egy másik, egy ilyen tanácsköztársaság emlékmű, ott egész tevőlegesen rossz példaképek voltak, szerintem. De ugyanakkor, miközben szükségünk van valódi példaképekre, hitünk hőseire, akik előttünk vannak, az igazi példaképünk Jézus, aki nem egyszerű példakép, hanem élő Úr ma is. Nem csak egy régi történet, nem csak annyi, hogy egyszer történt valami, hanem élő Úr, aki jelen van, akihez tudunk beszélni, aki megszólít, aki a Szentlélek által el tud hívni, aki el tud vezetni oda, hogy döntésre jussunk mellette, aki tud úgy velünk lenni, hogyha elestünk, elbuktunk, akkor nyújtja a kezét, hogy felálljunk. Aki újra tudja a bűnbocsánatnak a kegyelmét adni számunkra. Nekünk olyan pásztorunk van, aki most is előttünk megy. Olyan, aki most is utánunk jön. Olyan, aki nem feledkezik meg rólunk. Nem csak egy távoli történet ez, hanem valóság, élő Krisztusunk van. És mi pedig az ő népe lehetünk. Úgy, ahogyan elhívott, és ahogyan ránk bízta mindezt. Mit üzen nekünk ez a kép, ez a történet, ez a példa most? Azt gondolom, mindenek előtt azt, hogy Jézus valóságosan megy előttünk. Ma is ugyanúgy, ugyanaz a Jézus, ugyanaz a megváltás, ugyanaz az üzenet hangzik mindannyiunk számára. És nekünk is ma is ugyanazt a döntést kell meghoznunk. Van pásztora a nyájnak. Van pásztora a nyájnak, és ez a pásztor az, aki példát mutat, aki megőriz. Hogyha viszont akarunk Krisztushoz tartozni, a nyájhoz is tartozni kell. És az igazság az, hogy Jézus nem mondja azt, hogy a nyáj az hibátlan. Nem mondja azt, hogy ott minden rendben van, mindenki tökéletes. Nem mondja azt, hogy a nyájban mindenki mindig ugyanúgy van egymással. Habár az a dolgunk, azt mondja, hogy onnan fogja megismerni a világ, hogyha szeretjük egymást, hogy ő eljött. Ezt kell gyakorolnunk. Mi mégis tudjuk, hogy olyanok vagyunk, akik emberek maradtunk, bár elfogadtuk a bűnbocsánatot, mégsem tudunk tökéletesek lenni. Ebben egyébként van egy nagyon izgalmas feszültség, hogy miközben ti vagytok itt a szentek gyülekezete, kedves testvérek, mégis minden úrvacsorakor oda kell mennünk, és a bűneinket letenni az Úr elé. Ez a gyönyörű feszültség az, amiben él a keresztény ember. Kiválasztottak közössége, Isten tulajdon népe, aki elfogadja a megbocsátást Istentől, és aki nem vész el, akkor sem, hogyha az ördög ellene munkálkodik, akkor sem, ha elbukik, akkor sem, ha méltatlannak bizonyult, mert Krisztus már döntött felőlünk. Mi döntöttünk felőle? Ehhez a nyájhoz tartozunk? Most nem úgy értem, hogy ebben a templomban ez most egy részletkérdés, hanem Istennek a népéhez. Oda tartozunk, hozzá tartozunk, őt követjük. legyünk bátrak ebben. Hiszen azért jött el az Úr Jézus, hogy mi lehessünk az ő nyája, az ő népe, az ő követői ebben a világban. És ő ígéri, hogy pásztorunk marad most és minden időben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére és megszólító szavára a 215. dicséret első és második versének az éneklésével. Itt így kezdődik: eltévedtem, mint juh. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyünk Urunk elé hálaadásunkat, kérésünket, imádságunkat. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket, hozzád tartozunk, s a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy a te igédben újra és újra hangzik a hívás és a megszólítás, hogyha eltévedtünk, hogyha rossz ösvényre támadtunk, találtunk, akkor térjünk vissza hozzád, és kövessünk téged. Urunk, látod azokat a helyzeteket, amik előttünk vannak, a kihívásokat. Kérünk téged, hogy segíts bennünket ebben, és őrizd meg. Légy velünk az iskolapadban, tanárként, és tanítóként, és tanítottként. Légy velünk a mindennapokban, amikor bizonyságot kell tennünk rólad a szavainkkal, a cselekedeteinkkel. Légy velünk, amikor hozzád kiáltunk betegségben, szomorúságban, magunkra hagyatottságban, kétségbeesésben. Légy velünk, amikor tervezünk, amikor előrelépünk, adj nekünk bölcsességet a mindennapokban, és adj erőt nekünk ahhoz, hogy mindaz, ami kötelességünk, feladatunk, azt el tudjuk végezni. Imádkozunk a békességért, Urunk, add legyen egymással is békességünk a gyülekezetben, a családban, a szeretteink között, a munkahelyünkön, baráti körben. Hadd legyünk a békességnek a munkálói, segítői és megvalósítói. Urunk, így hozzuk eléd most a betegeinket, te légy az ő gyógyítójuk, és te légy az ő megerősítőjük. Imádkozunk a szomorúakért, magányosokért, nehéz helyzetben levőkért. És így kérünk, Urunk Istenünk, hogy adj erőt nek a járványnak a legyőzésére, adj bölcsességet azoknak, akik döntéseket hoznak, adj kegyelmet mindazoknak, akik hozzád fohászkodnak, segítsd az ebben munkálkodókat, kérünk, hogy tarts meg bennünket. Urunk, Istenünk, imádkozunk gyülekezetünkért, református gyülekezeteinkért, egyházunkért és a keresztény egyházakért szerte a világban. Légy segítségül, hogy tudjunk rólad valóban bizonyságot tenni. Különösen is magyarországi református egyházunkat hozzuk eléd, amely tisztújításra készül, úgy új vezetőket választunk, kérünk, hogy adj bölcsességet a jelöléshez, adj bölcsességet annak elfogadásához, és adj bölcsességet a presbitériumoknak a választáshoz. Kérünk, hogy te cselekedjél úgy, hogy előre vigyed a mi közösségünket, hogy megtartsál, megőrizzél bennünket, és áldássá lehessünk ebben a világban. Imádkozunk országunkért, városunk és országunk vezetőiért, kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, és kegyelmesen tekints az ő életükre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozunk, foglaljuk össze a mi kéréseinket, gondolatainkat az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap istentiszteletet tartunk a templomban, és gyermekistentiszteletet a gyülekezeti teremben. Szombaton az előre tervezett gyülekezeti kirándulásunk elmarad. Előző vasárnap is hirdettük, úgy döntöttünk, úgy gondoltuk, már megkaptuk korábban a presbitériumnak az aggodalmát is ezzel kapcsolatban, hogy nem indulunk el most erre a kirándulásra. Sajnos ez azt jelenti, hogy mind a két gyülekezeti kirándulásunk ebben az évben így elmaradt. Szeretettel hirdetem, hogy szeptember 20-án vasárnap pótoljuk a konfirmációs alkalmat. Ugye nem volt nyitva a templom pünkösd előtt, nem tudtak a gyerekek, akik készültek és a felnőttek konfirmálni. Hatan készülnek fogadalmat tenni, gyermekek és hárman felnőttek. Ez szeptember 20-án vasárnap lesz, és mivel rendhagyó az alkalom, rendhagyó módon ekkor úrvacsorai közösség is lesz. Megpróbáljuk úgy, hogy ennek ellenére mégis átlátható, hosszúságú legyen az istentisztelet. Tehát most azonnal fognak úrvacsorázni a konfirmandusok, és természetesen a gyülekezet is velünk, hiszen mi is azt fogadtuk a konfirmációkor, hogy ha az asztal meg van terítve, akkor mi ott leszünk. Ennek ugyanaz a módja lesz, mint az új kenyére történt. Szeretettel hirdettem, hogy szeptember 26-án a Szüreti Almás Pite Fesztivál is elmarad. Úgy beszélgettük, hogy zárt térben, étellel, egyre rosszabbak ezek az adatok, reméljük lesz majd máskor alkalom. Erre igyekszünk vigyázni egymásra. Új konfirmációs tanfolyam indul, legalább hetedikes korban levő gyermekeknek. akik legalább hetedikesek vagy idősebbek, gyermekek, fiatalok valahol a kettő határán, illetve a felnőttek számára is szeretettel hívjuk a testvéreket erre, és kérem, hogy adják tovább ennek a hírét. Az Isten tiszteletünket énekléssel, áldással és a himnusz éneklésével fejezzük be. A 229. dicséret 3 versét énekeljük, így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. És mielőtt megkezdenénk, hirdetem, az elején lemaradt, nem írtam fel, hogy van lehetőség az adakozásra, jókedvű adakozót szereti az Isten, és köszönjük az eddigi adományokat is. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.